Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Vallásról, történelemről és Európáról szól a következő szűk fél óra, József Ratzinger összegyűjtött írásai alapján. A gyűjtés címe Politika, szabadság, hagyomány, a kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében. Olá Andrea interjúja.
Politika, szabadság, hagyomány, a kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében. József Ratzinger írásait, vitairatait, előadásait olvashatjuk egy új kötetben, amely az MMA kiadó gondozásában jelent meg. Ebben Benedek pápa az európai politika, a kortárs erkölcs és a társadalmi együttélés kérdéseiről gondolkodik, és arról, miként menthető meg Európa. Többe Európa valamilyen homályos, romantikus álomnál, többe a világot egykor uralmuk alá hajtó, de ma már peremre szoruló népek politikai, gazdasági érdekközösségénél teszi fel a kérdést, és hogy milyenek a válaszai, arról Görföld Tibor teológust kérdezem.
József Ratzinger a 20. századnak és a 21. század elejének egyik kiemelkedő vallási gondolkodója, aki azért is jelentős, mert nem csupán vallási kontextusban vallás iránt érdeklődőknek volt mondani valója, és nem csak vallás iránt érdeklődők figyeltek fel rá, hanem nagyon szertágazó nyilvános hatása volt, kulturális, történelmi, filozófiai hatása Európában és Európán túl is, és ezzel a szertágazó recepcióval és az ő szertágazó érdeklődésével függ össze, hogy már fiatal kora óta kitüntetett figyelmet szentelt a történelemmel összefüggő kérdéseknek, azután idővel Európával összefüggő kérdéseknek, nyilvánossággal, politikummal, kultúrával, vallásvesztéssel, művészettel összefüggő kérdéseknek, olyan problémáknak, amelyek nem feltétlenül a teológusok érdeklődési körébe vágnak, de ez nála mégis nagyon fontos volt, és sokat foglalkozott vele. És a most megjelent kötet az idevágó írásaiból közel 300 különböző területekre osztva, mindegyik írás azért lehet érdekes azok számára is, akik nem feltétlenül teológiai érdeklődésűek, vagy nem feltétlenül életvitelükben, egzisztenciálisan közel állnak valamilyen vallási csoporthoz. Nagyon határozott, közérthető, de mégis elegáns mondani valója van arról, milyen folyamatok zajlanak Európában, és milyen folyamatok zajlanak világszerte, a társadalmi együttélés, a kultúra, és egyáltalán az emberről alkotott képnek az összefüggésében.
Vannak visszatérő témák, például a múlt értékrendje és az emberek jövőbe vetett hite, vagy elképzelése arról, hogy melyik a fontosabb. Ugye ebben konzervatív álláspontot képviseltet neki a múlt értékei, mint hogyha fontosabbak lennének, annál is inkább, mert a jövő kiszámíthatatlan, és hát nem arra megy a világ, amit vártunk. Jól érzem?
Az elmondottak közül sok minden visszaköszön az írásaiból, de talán néhány kiegészítést érdemes ehhez fűzni. Igen, az a benyomás adott valakinek, hogy egy nosztalgikus gondolkodóról van szó, aki merengve és borúsan tekint vissza a múltba, és azon szörnyűködik, hogy miközben régen minden jól ment, és az emberi együttélés rendezett és helyes volt, most ez a rend és helyesség megszűnt és felbomlott. Azt hiszem, hogy nem ilyen egyszerű gondolkodóról, és nem ilyen egyszerű kordiagnosztáról van szó József Ratzingernek az esetében.
Mondjuk nem mondja, hogy régen minden jó volt, hát háborúkat emlegelt és világégést.
Így van, és ez nem csak a 20. századra, vagy a 19. századra érvényes, hanem az ókorra, vagy a középkorra is. Nem jellemző rá, hogy egy olyan történelmi korszakot kijelölne, amelyet eszménynek, követendőnek, vagy helyreállítandónak tartana. Nagyon sok félreértés kapcsolódik az ő sajátos konzervativizmusához, például az a félreértés, amely szerint középkorban vagy az ókorban minden rendben volt, és az újkorban vagy a 21. században zűrzavar, széttöredezés, fragmentálódás következne. De ez nem ilyen egyszerű, nem ennyire primitíven és leegyszerűsítve látja a dolgokat. Ugyanakkor nagyon lényeges az, hogy folytonosságot kíván az emberi történelemben és az emberi gondolkodásban. Úgy gondolja, hogy az európai emberiség, általában a globális emberiség is önmaga ellenségévé válik, hogyha az európai hagyományoknak és az európai hagyományokon jelentős mértékben keresztény hagyományokat ért, az európai hagyományoknak, tehát is a keresztény hagyományoknak hátat fordít az emberiség. Úgy gondolja, hogy az kereszténység, a keresztény meggyőződések és mindaz, amit a kereszténység fel tud kínálni a világ számára, ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a jövőbe vezető út az egészségesen és kiegyensúlyozottan legyen képviselhető. Ennek természetesen egyáltalán nem csak a jeleit fedezik fel, hanem a negatív vetületeit, az ellentéteit is, nagyon sok helyen lemondó, vagy aggályos, vagy esetleg riasztó korképet fest, ez a Flatzinger. Ezek a riadalmak, aggályok, negatív látleletek minden esetben azzal függnek össze, de azt vesz észre, hogy maguknak az európai és keresztény hagyományok fordít hátat az emberiségen, és ennek nagyon sok hátrányos következménye.
Ezekről a következményekről érdemes lenne beszélni, hiszen ő le is írja ezeket, hogy milyen pontokon látja a veszélyeket, de szerinte mi minden határozza meg az identitását Európának, és hogy hogyan szerepel ebben például, az nagyon érdekes, azt írja, hogy magánügyé nyilvánítják Istent, amelynek nincs helye a közös szándékok rögzítésének nyilvános folyamatában. Fontos arról beszélni, hogy szerinte ez hova vezet.
Mondtál, három dolgot emelnék, és mind a háromról nagyon sokat is hosszan lehetne beszélni. Tehát kezdem az utóbbival, amit említett. Az, hogy a vallás és a kereszténység József Ratzinger megjelölése szerint egy nyilvános kérdés. Nem egyszerűen arról van szó, hogy mindenki a magánszférájában, az egyéni életének a keretei között úgy viszonyul a valláshoz, ahogyan az neki tetszik, szertartásokon vesz részt, egyéni meggyőződései vannak, kapcsolatot tart másokkal is utalra és utalra, hanem meggyőződés az, hogy a vallásnak nyilvános jelentősége is van. Ez nem azt jelenti, hogy a nyilvánosságnak, a struktúráinak, vagy a politika struktúráinak keresztény jellegűnek kellene lennie, vagy a kereszténységet kellene közvetlenül tükröznie. Ebben egész bizarr dolog lenne, ha például egy pápa, vagy egy vallási vezető egészen közvetlenül befolyást gyakorolna, mondjuk a különböző államoknak a törvényhozására. Nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy azok a szellemi, morális, erkölcsi ajánlatok, meggyőződések, felszólítások, amelyek a kereszténységgel függenek össze, azok meggyőződése szerint a nyilvánosság figyelmére is méltók. Például az, mit jelent embernek lenni, mit jelent véges lénynek lenni, mit jelent halandó lénynek lenni, mit jelent egy olyan lénynek lenni, az emberről beszélünk, aki a saját problémáit, saját életének a nagy kérdéseit úgy tűnik, hogy a saját erejéből, a saját gondolkodásából kizárólag nem tudja megoldani. Ez átvezet bennünket a második jelentős meggyőződéséhez, ami ezeket az írásait is áthatja. Ez a meggyőződés pedig az, hogy az ember az együttélésének és az egyéni életének minden területén rá van utalva valami olyasmire, amit a maga számára nem tud biztosítani. Én nagyon talán rejtélyesnek, vagy titokzatosnak hangzó kérdőjében valójában nagyon egyszerű dologról van szó. Arról van szó, hogy sem a modern társadalmak, sem az európai együttélés, sem az egyéni élet kérdéseit az ember saját útfölből nem tudja rendezni, hanem rászorul olyasmire, amit a kereszténység úgy fogalmaznak, hogy kinyilatkoztatás, rászorul arra, amit Isten közöl vele. Isten közöl vele a világ létrejöttével kapcsolatban, hogy hogyan jött létre a világ. Isten közöl vele a világnak, a történetnek és a kozmosznak a céljával kapcsolatban, és Isten közöl vele azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán kicsoda az ember, mi az embernek a lényege, és hogyan kell az embernek léteznie. Ez nem azt jelenti, hogy az ember kiskorúvá válik, és valamiféle felsőbb hatalomnak kell infantilis módon alávetnie magát, hanem arról van szó, hogy az ember létszerkezet, az egész létezése olyan, hogy rá van utalva valami rajta kívül álló forrásra, ismeretforrásra, erkölcsi forrásra, létezés forrásra, ahonnan saját igazságát és a saját létét és a saját szabadságát meríteni tudja. Tehát ez is talán a köztudatban nem feltétlenül az a Ratzingerhez tartozó kijelentés és meggyőződés, hogy az ember olyan lény, akinek a szabadsága forog veszélyben, aki odadobja a szabadságát különböző ideológiáknak, függőségeknek, téveszméknek, és önszántából rabszolgává teszi magát, ahelyett, hogy igazán szabaddá válna, és hát ez egy nagyon keresztény meggyőződés, és egy nagyon hagyományos meggyőződés, azt gondolja József Ratzinger, hogy az ember akkor szabad, hogyha elfogadja az igazságot.
Ehhez a fejezethez érdemes majd visszatérnünk, viszont ezzel kapcsolatban, amit most mondott, jutott eszembe az Új pogányok és az egyház című fejezet, amiben azt írja, európai már kereken 400 éve egy újfajta pogányságnak szolgál táptalajul, és azt mondja, hogy ugyan kereszténynek nevezi magát sok ember, és lehet, hogy megkeresztelteti a gyerek lelkét, sőt a házasságkötés is lehet, hogy egyházi lesz, de valójában ők nem vallásos emberek, vagy nem hisznek. Miben áll ennek a veszélye? Ez egy borzasztóan érdekes kérdés egyébként, meg hogy ezt hova vezeti vissza?
És nagyon érdekes. Egyrészt a vallás és a kereszténység is mindig kultúrát teremt. Tehát, hogy a kereszténységből művészet fakad, a kereszténységből az együttélésnek egy erkölcsi rendje fakad, és itt mindig kultúrát teremt a hit. Kultúra nélkül a világban alakot és testet öltve a hit, semmilyen fajta hit nem tud létezni. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az a kultúra, amit a hit létrehoz, az le is válhat magáról a hitről, és a keresztény meggyőződésekről. És akkor marad egy külső formákban látszólag létező, de a belső tartalmat már elveszítő kereszténynek látszó kultúra, ami nagy aggályokkal töltötte József Ratzinger, egy kiüresedő kereszténység, egy formalizálódó kereszténység, egy elvilágiasodó, szekularizálódó kereszténység, amely még lehet, hogy keresztény értékekre, keresztény hagyományokra hivatkozik, de valójában ezekből ténylegesen már semmit nem érvényesít.
A politikáról és a keresztény ember politikához való hozzáállásáról fontos beszélni. Arról ír József Ratzinger, hogy a keresztény ember mindig imádkozott az uralkodójáért, de nem imádkozott az uralkodójához. Ez nagy különbség.
Igen, először is a kereszténység történelme folyamán deszakralizálta a hatalmat, tehát megfosztotta a hatalmat a szent vonásaitól. József Ratzinger egészen fiatal, az 50-es években érdeklődött az iránt, hogy a korai kereszténység, a patrisztikus kor az egyházaknak az első néhány házé gondolkodó, hogy például a Szent Ágoston vagy Origenis, hogyan fogták fel a kereszténység és az állam, a kereszténység és a politikum viszonyát. És két meggyőződésre jutott, egyrészt arra, hogy a kereszténység megfosztott a szent vonásaitól a hatalmat, uralkodók szentségét nem volt hajlandó elfogadni. Másrészt pedig az egyháznak a valóságával egy nemzetek fölötti együttélési formát és egy nemzetek fölötti közösséget ajánlott az embereknek. Nem kívánta tönkretenni és lerombolni a nemzeteket, bár akkor még ugye a mai nemzetállamokról nem lehetett szó, de a nemzeti vagy népi identitás nem kívánta tönkretenni, de azt gondolta, hogy nem ez a legfontosabb, ez másodlagos, a legfontosabb az egyháznak a valósága és tervezete és szerkezete, ami a nemzetek fölött áll. Ezért második lépésben a későbbi József Ratzinger is rendszeresen hangsúlyozta, hogy a nacionalizmus egy nagyon nagy kísértése és veszélye az európai gondolkodásnak, a globális gondolkodásnak is, amikor a nemzet kerül az első helyre, arra a helyre, amely nem illeti meg a nemzetet, mert nem abszolút valóság. És harmadsorban az államnak a szerepéről nagyon sokat beszél, nagyon sok államelméleti fejtegetése van. A Ratzingernek ebben a kötetben is. Az állammal kapcsolatban az egyik olyan tényező, amit rendszeresen kiemel, hogy az állam önmagát érti félre, és önmaga lényegével kerül szembe, hogyha az emberi élet egész teljességére egyént akar formálni. Nagyon sokszor elhangzik az a kijelentés ebben a kötetben is, hogy az állam nem fedi le az emberi létezés teljességét, nem lehetnek totális igényei, nem mondhat meg mindent, ami az emberrel kapcsolatos és az emberi történelmel kapcsolatos, mert a szerepe, a feladata és a hatáskör az korlátozott. És magát a nacionalizmust is, és az államnak a totális igényét is borzasztó nagy veszélynek és ijesztőnek tartotta.
A marxizmus kérdése sokszor szóba kerül, mint egy ilyen hasadási pont, vagy egy ilyen töréspont.
A marxizmus kérdése központi kérdés nála, igen. Egyrészt azért, mert 60-as években már nagyon sok marxista diákkori fiatallal találkozott, és az volt a meggyőződés, hogy a marxizmus egy szekularizált, elvilágiasodott messianizmust, megváltást, igényt hordoz. Azt az igényt, hogy egy népcsoport a munkásosztály abszolút rangra helyezésével megoldást ad az emberiségben és a történelem összes problémájára. Úgy ezt naivitásnak és veszélyesnek tartotta, de ugyanilyen sokat beszélt a nacionalizmusnak a kísértéséről és a nacionalizmusnak a veszélyéről, ahol nem egy réteg, egy osztály kerül ebbe az abszolút pozícióba, hanem maga a nemzet. Ezt egyébként fontos tudni, hogy maga József Ratzinger figyelemmel kísérte élénken a korának adta a történéseit, fiatalon megismerkedett, kénytelen volt megismerkedni a nemzeti szocializmussal, ami aztán egész életében elborzasztotta őt, és az 50-es, 60-as években, nem utolsó sorban az egyetemi élet, az egyetemi diáksággal ápolt kapcsolata révén, a marxizmussal is nagyon közelről megismerkedett, és elfogadhatatlanak tartott az ajánlatát, aztán pedig ez a 70-es, 80-as években Latin-Amerikában fokozottan köszönt vissza, és ott ismét ezekre a problémákra, nehézségekre mutatott rá, miközben egyébként elfogadta azt, hogy a felszabadítási teológiának vannak olyan formái is, amelyek elfogadhatók, amelyek kívánatosak, amelyek segítenek. Nem arról van szó, hogy a felszabadítási teológiát teljes egészében ne kívánta volna söpörni a színről, hanem bizonyos ágait, az embernek abszolút feltétlen földi boldogságot ígérő ágait tartotta kerülendőnek.
Említettem most a nemzeti szocializmust, az jutott eszembe, hogy azért József Ratzingerrel kapcsolatban ez a idézőjelben mondom, a nácizmushoz való kapcsolata vádként fölmerült, és aztán persze tisztázta magát, meg hát aki olvassa az ő élettörténetét, az tudja, hogy mi a valóság, de nagyon érdekes, hogy ezekben a szövegekben azért visszatér Németország, nem mondom, hogy bűntudatához, de mindahhoz, amit Németország képviselt a háborúk idején, és van itt az Emlékezet erejéből cselekedni című szövegben egy ilyen része, ezt idézem, hogy minket németeket óhatatlanul fájdalmasan érint, hogy idealizmus és az állam iránt tanúsított engedelmességükkel visszaélt a jogtalan rezsim, itt katonák sírjánál áll, második világháborús katonák emlékére beszél, és azt írja, hogy egyszerűen csak megpróbálták teljesíteni a kötelességüket, jól lehet gyakran rettenetes belső küzdelmek, kétségek és kérdések közepette. És hogy olyan érdekes, hogy ezt ő mindig fontosnak tartja, hogy ha érinti ezt a témát, legtöbb szövegében valahogyan helyre tenni.
Azért is fontos nyilván, mert fiatal korában állampolgári kötelességei révén katonai szolgálatot is kellett rövid ideig teljesíteni, ez elkerülhetetlen volt számára. Ezzel nyíltan beszélt és nem rejtette véka alá. Másrészt pedig annak ellenére, hogy kritikus volt a baloldali gondolkodással, különösen a marxizmussal szemben, az ideológia kritikának az igénye nagyon elevenen jelentkezett nála, és nagyon veszélyesnek tartotta azt, hogyha az állam különböző politikai ideológiáknak a befolyása alá kerül, és az állampolgárok állam iránti lojalitását ezeknek az ideológiáknak a szolgálatába állítja, ami aztán véres következményekkel jár. Ugyanilyen aggasztónak tartotta a Szovjetunióban történt jelenségeket, nem csak a nemzeti szocializmusról beszélt, hanem a szovjet kísérletről is rendszeresen. És úgy gondolta, hogy elkerülhetetlenül totális igénybe torkol minden egyes történelmi kísérlet, ha valamiféle ideológián alapul, és a kereszténységet is ideféle ideológiától mentesítő erőnek tartotta, és tartotta számon Európa kontextusában, és azért is hangsúlyozta a kereszténységnek a fontosságát, hogy meggyőződése volt, hogy az igazságot az emberrel és a történelemmel kapcsolatban, még hogyha ez nagyon elnagyolt igénynek, vagy abszolutisztikus igénynek is tűnik, de mégiscsak a kereszténység tárja fel az emberiség előtt, és arra figyelmeztetni, hogy a kereszténység lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy az igazságot megismerve. És hát most olyan nehéz ezekben a napokban, hetekben, hónapokban és években ezt kimondani, mert az igazságot megismerve mégis békében éljen másokkal.
Ha az Európa identitásával foglalkozó részhez visszatérünk, még van három olyan lényeges tényező, amiről ír: az emberi méltóság, az emberi jogok, a második a házasság és a család, a harmadik pedig a valláshoz kötődik. Ugye azt mondja, hogy a mai nyugati társadalmakban büntetésre számíthat az, aki kigúnyolja Izrael istenét, Isten képét és nagy történelmi alakjait, szintén büntetésre számíthat, aki a Koránt és az iszlám alapvető meggyőződéseit becsmérli, de Krisztussal és a keresztények számára szent dolgokkal kapcsolatban a véleményszabadság számít a legfőbb jónak, és minthogyha ez kifogásként merülne föl. Erről a három alapértékről beszélnénk.
Igen, hát ami az elsőt illeti, tehát az emberi jogokat, ez ahhoz kötődik, hogy az a meggyőződése, az elképzelése, hogy a legfontosabb dolgok az emberrel kapcsolatban eleve adó vannak számára, nem neki kell létrehozni őket. Például József Ratzinger hosszan vitázott az elmúlt évtizedek egyik legismertebb nyilvános üte volt, hosszasan vitázott Jürgen Habermas-szal. Azt szoktuk mondani, hogy a római pápa és a filozófus pápa vitája zajlott ekkor, bár ugye 16. Benedek, akkor még nem 16. Benedekként, hanem csak Ratzinger bíborosként volt ismert, mert mégiscsak az egyik legjelentősebb filozófus és az egyik legjelentősebb teológus vitatkozott egymással. És itt József Ratzinger arra figyelmeztetett, hogy a modern szekuláris, liberális állam olyan feltételeken, olyan előzményeken nyugszik, amelyeket saját maga nem tud létrehozni saját maga számára. Ez Wolfgang Böckenförd egy német alkotmányjogásztól származó tétel, és úgy gondolta, hogy ezeknek a meg nem teremthető létre, hanem hozható tényezőknek a körébe tartoznak például az emberi jogok is, amelyeknek az elismerése, hogy nem azt jelenti, hogy az emberi jogok az emberiség, a társadalom vagy az állam hozza létre, konstruálja, hanem elfogadja a létezésüket. A második tényező, a házasság és a család valóban fontos volt számára, abból a szempontból is, hogy meggyőződése szerint összefügg és elválaszthatatlan az ember lényegétől és lényegi létezésétől. Mégpedig abból a szempontból, hogy mindazon az ember nemiségével, szexualitásával függ össze, az a keresztény hagyomány szerint a férfinek és a nőnek a különbözőségén alapul, a férfinek és a nőnek olyan közösségén alapul, amely gyermekek, utódok létrehozására, nemzésére, szülésére is irányul. Nem kizárólag, de erre is. És ezt a hagyományos, klasszikus vagy természetes emberi családmodellt, európai családmodell, ez a Fratzinger nagyon fontosnak tartott, és helyenként nagyon éles megnyilvánulásai vannak ezzel kapcsolatban, és ebből soha nem engedett, ezt az ember lényegében szervesen összefüggőnek tartotta. Ami a harmadik tényezőt illeti, a toleranciát vagy a tiszteletet, valóban úgy gondolta, hogy Európában észrevehető valamiféle sajátos öngyűlölet vagy önpusztító erő, ami a keresztény hagyományoknak és a keresztény szentségnek vagy a keresztény istenképnek a tagadásával, kigúnyolásával vagy elvetésével függ össze, miközben iszlámnak vagy a zsidóságnak szerencsére tiszteletet követelünk Európában, hajlamosak vagyunk arra, hogy a keresztény hagyományokkal szemben ezt a tiszteletet ne érvényesítsük. És úgy gondolta, hogy az európai együttélés csak akkor lehet sikeres, és akkor lehet kivitelezhető, ha mindenki Európában kész arra, hogy tiszteletben tartsa azt, ami a másik számára szent, független attól, hogy melyik vallásnak a képviseletéhez tartozik ez a szentség. Sajnálatosnak tartotta, hogy pont a keresztények számára szent dolgok nem részesülnek sokszor ebben a tiszteletben, amit egy szuicid, öngyilkos, önfelszámoló gesztusnak tart. József Ratzingernek nagyon sok mestere volt, akiktől tanult, természetesen ő is rászorult arra, hogy mások útmutatásait kövesse. Az egyik ilyen volt Romano Guardini, aki a 20. századnak egy kiemelkedő német gondolkodója volt, irodalomtudós, filozófus és teológus egyszerre, és Guardininek volt az a meggyőződés, hogy Európa nem alapulhat kizárólag gazdasági érdekeken, nem alapulhat kizárólag különböző eljárásokon, amelyek szabályozzák a különböző államok együttélését, hanem Európának szellemi és erkölcsi alapjai kellene, hogy legyenek, és ezeket elsődlegesen a kereszténység szolgáltatja.
Görföl Tibor teológussal Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi. A hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is. Andor Tóth Annát hallották. Szép napot, jó hétvégét!